Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai Isten tiszteletünkhöz az alapigét Pál apostol korintusbeliekhez írt második leveléből olvasom. Pál apostol korintusbeliekhez írt második levele negyedik fejezetéből a 8. verstől. 8. és 9. verset, majd pedig a 18. verset fogom olvasni. Tehát 2. Korintus, 4. fejezet, 8., 9., majd 18. verset, így olvasom. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Kedves gyülekezet, ez a felolvasott ige talán már önmagában is elég lenne mindenféle magyarázat nélkül is, hogy kitűzzük egy olyan célnak, amit hogyha elérünk, akkor a mai világban a hívő életünknek a legmagasabb fokára jutottunk. Hogy mindenütt nyomorgattatunk, de mindeközben meg nem szorítatunk. Hogy miközben kétségeskedünk, soha nem esünk kétségbe. Hogy üldöztethetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. És mindig az örökkévalókra, láthatókra nézhetünk. Talán azt gondolnánk, hogy hát nem lehet olyan nagy probléma, ha felszínesen olvassuk, hogy elérjük ezt a célt, hiszen fizikai nyomorgattatás, fizikai üldöztetés, úgy mint a korai keresztény időkben, ilyen most nincsen. A történelemnek egy viszonylag békés korszakában élünk, a világnak egy békés kontinensén, annak is egy viszonylag békés országában. Nem üldöznek bennünket a hitünkért. Van mit ennünk, van fedél a fejünk fölött, a jóléti társadalom előnyeit élvezhetjük. De mindeközben a világunkban egy olyan probléma jött be, ami ugyanezt váltja ki, mint a külső üldözés, külső nyomorgattatás, külső szorítás lenne, csak közben nincsen kívülről ilyen probléma, hanem belülről támad ez a probléma. Ezt úgy hívják ezt a problémát leginkább, hogy stressz, vagy szorongás, vagy más civilizációs betegségek formájában ölt testet. És ha ezzel a szemmel olvassuk ezt az igét, akkor igenis van mit fejlődnünk ezen a területen. Hogyha megnézzük, akkor nem vagyunk-e nyomorgatva az időtől, a feladatoktól, belülről, hogy nem kétségeskedünk-e sok minden felől, az idők jeleit látva is, hogy nem egy állandó versenyfutás, egy üldözés van-e az életünkben jelen, hogy most az Isten dolgaival foglalkozzunk, vagy a hétköznapi dolgok elveszik az időnket ezek elől. Tudunk-e mindig az örökkévalókra nézni? Van-e hitünk? Tudjuk-e hittel meghozni minden nap a döntéseinket? Vagy miközben hívő életet próbálunk élni, újra és újra azon kapjuk magunkat, hogy a láthatókra nézünk. Civilizált emberiség legnagyobbik része szorong ettől a meg nem fogható problémától, a stressztől. És mindenki tudja, hogy megbetegít, de kevesen tudják felvenni vele a harcot. Mi mentesek vagyunk ezzelől, hívő emberek. Mi tudunk-e ebben a dologban kivételek lenni? Példát mutatni akár a világ számára. Sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy a hívő embert, a keresztény embert nem elkerüli ez a probléma távolról, ahogy szeretnénk, hanem meg kell tanulnunk kezelni ezt. De csodálatos lehetőségek vannak a kezünkben. Mai alkalommal nem praktikákat vagy módszereket szeretnék felhozni, hiszen a világban is rengeteg módszer létezik a stressz kezelésre, hanem bibliai igék alapján szeretném végigvenni azt, hogy hogyan lehet ez elől, a probléma elől nem elmenekülni, vagy a szőnyeg alá seperni, hanem keresztényként ebben a rohanó világban úgy együtt élni ezt ezzel, hogy megtanuljuk ezt kezelni, küzdeni ellene, úrrá lenni rajta. Mi is ez a probléma, amit már itt Pál apostol is, hát ebben az igében is felvet? Mi a stressz valójában? Azt mondhatjuk tulajdonképpen, hogy ez egy Istentől adott dolog belénk, hiszen ez ad motivációt az élethez. Ennek köszönhetjük azt, hogy egyáltalán ma eljöttünk ide a gyülekezetbe, hogy felkeltünk, hogy késztetést éreztünk arra, hogy erőt vegyünk magunkon, felkeljünk és eljöjjünk ide, és részt vegyünk az Isten tiszteleten. De van ennek jó és rossz része is. A jó része az, hogy mindannyian egy bizonyos stressz szinten éljük az életünket. Ez ad például a szolgálathoz, az Isten szolgálatához is. Ahhoz is, amit az előbb mondtam, hogy ide eljöjjünk, ez ad motivációt, lelkesedést, ezzel nincs is gond. Az alapvető szükséglete az életnek. De van olyan, amikor ez állandósul az életünkben, valami nem várt esemény hatására, vagy valami folyamatosan fennálló nyomás hatására, és kimerít bennünket percről percre, ezzel kelünk, ezzel fekszünk, még éjszaka sem tudunk nyugodtan aludni tőle. Felgyorsult világunk valamilyen szinten ezt eredményezi minden emberben. Valamilyen szinten mindenkinek szembe kell nézni ezzel. Mindennapi teendők, problémák, munkahelyi elvárások is önmagában, anélkül, hogy valami különleges esemény lenne az életünkben, önmagában is kiválthatják ezt. Hát, ha még valami különleges esemény van, betegség, haláleset, megromlott családi kapcsolatok, anyagi problémák, vagy ehhez hasonlók. És Sátánnak ez egy nagyon hatásos eszköze. Ugyanis stresszesen nem tudunk igazán az Istennek szolgálni. És nekünk szembe kell néznünk az idők jeleivel is. Tudjuk-e ezt úgy kezelni, ha helyén kezelni? Van-e igazán reménységünk, fogódzunk? Tudunk-e a láthatatlanokra nézni igazán, miközben az idők jeleit látjuk beteljesedni? Ezt ennek a kettőnek párhuzamosan kell zajlani az életünkbe, mert hogyha nem tudunk elég figyelmet fordítani az Istennel való kapcsolatunk megerősítésére, a láthatatlanokra tekintésbe, a stressznek a kezelésébe, akkor ez még az Istennel való kezelésébe, akkor ezek még fokozni is tudják bennünk ezt a feszültséget. Ellen White is több mint 100 évvel ezelőtt már nagyon előre látóan írt erről, pedig még akkor jóval kisebb probléma volt ez, és szeretnék idézni tőle egy gondolatot a Felettébb tiszta a te beszéded című könyv legelső oldaláról. Olyan feszültség és sietség keríti hatalmába a világot, amely sohasem létezett ezelőtt. Az őrjítő rohanás közepette Isten szól hozzánk. Magához, a közelségébe hív. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Nagyon sokan vannak, akik még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek. Gyors léptekkel haladnak át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg az Úr tanácsát. Nincs idejük arra, hogy isteni mesterükkel legyenek. Életük terheivel térnek vissza munkájukhoz. Talán sokan ismerjük ezt az idézetet, már sokszor hallottuk, de érdemes azért elgondolkozni rajta újra is. Nem erre játszik rá Sátán, hogy igen, hallgassuk meg az alkalmakat, vegyük át az olvasnivalókat, de ne tudjunk úgy igazán elmélyülni benne. Imádkozzunk, rendben, de abban se tudjunk annyira elmélyülni, mert már dolgunk van, mennünk kell tovább. És talán még ez az online világ is, ha bár hatalmas előnyökkel járt, de aznak is lehet egy ilyen hatás, hogy otthon gyorsan meghallgatom, és már folytathatom is a dolgomat. Nem kell kiszakadni az otthoni környezetből, a hétköznapi dolgaimból. Nagyon kell erre vigyáznunk, hogy nehogy tényleg egy ilyen rohanássá váljon az Istennel való kapcsolatunk ápolása is. Mégis fontos, hogy nem szabad kategórikusan kijelenteni, nem jó kategórikusan kijelenteni, hogy hát igen, ha ilyen probléma ez a stressz, ez a rohanás, akkor egy keresztény embernek nem lehet ezzel problémája, mert hát meg van írva, hogy ez nem jó. Mert ez nem a probléma megoldásához, hanem meneküléshez vezet, annak az elmélyüléséhez vezet végül. Igenis a bibliai szereplőknek is meg kellett küzdeniük szorongással, nyomással, stresszel. Ott vannak például Zsoltárok könyvében a De Profundis Zsoltárok. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Nem volt jó lelkiállapotban ott sem a Zsoltáros, mikor az Istenhez fordult. Át kellett emelkednie egy rossz lelkiállapoton, és végül ezeknek a Zsoltároknak pozitív a végkifejlete, mert megtalálják Istent, de igenis volt problémájuk hívő embereknek a bibliai időkben is ezzel. Ha rosszul keressük a megoldást, ez is fontos, akkor a vallás még fokozni is tudja ezt a stresszt. Ugye vannak sajnos kórházi osztályok is, ahol olyanok vannak, akik vallásos hívő emberek, és nem segített rajtuk a hitük. Mert nem jó hittel keresték az Istent, nem jó helyen keresték az Istent. Valami olyanban reménykedtek, amit nem tud nyújtani az ige. Valami olyan megoldást tűztek maguk elé biztos célként, amit nem tudtak elérni. Nagyon fontos, hogy jó helyen keressük a megoldást. Ha jó helyen keressük, akkor eljuthatunk az alapigében vázolt lelkiállapotba. És milyen jó lenne ide eljutni. Itt is nem azt olvastuk, hogy nem lesz olyan az életben, hogy nyomorgattatás, hanem mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Nem azt olvassuk, hogy nem lesz okunk a kétségeskedésre, de el tudjuk érni azt az állapotot, hogy nem esünk kétségbe. Üldöztetés is kívülről is, belülről is lesz, de nem kell, hogy eltiportassunk, mert mindig a láthatatlanokra tudunk nézni. Az advent úttörők életében is már felütötte a fejét ez a probléma. Néhányan még az Isten szolgálatában is túl terhelődtek a sok munka által. És James White, aki sokáig volt ugye az adventista egyház elnöke, Ellen White férje, ő is átment ezeken. És ezzel kapcsolatban is szeretnék olvasni Ellen White-tól néhány gondolatot. Amikor 1871. júliusában hazaérkeztünk a nyugati tábor összejövetelekről, tetemes munka várt elintézésre, ami férjem távollétében halmazódott föl. Mindeddig nem láttunk lehetőséget a pihenésre, pedig feltétlenül fel kell menteni férjemet a ránehezedő terhek alól. Túl sokan vannak, akik az ő eszét használják, ahelyett, hogy a magukét vennék igénybe. Aztán még egy gondolat. A dolgok jelen állapota miatt a kiadóban férjemre még most is ránehezedik a nyomás, mint régen, pedig nem szabad többé kitennie magát ennek. Csak is Isten kegyelmének csodája, hogy ennyi idő át állni tudta a sarat a sok teher alatt. Most sok mást is számításba kell venni. Lankadatlan gondoskodásával és a munka iránti odaadásával már eleget szemléltette, hogy mit lehet elérni a könyvkiadónál. Csak azért olvastam ezeket az idézeteket, hogy akkor is meg kell tanulnunk ezt kezelni, ha valami nemes ügyben szolgálunk. Még az Isten szolgálatában is látjuk, hogy igen, ő is felismerte, hogy túl nagy volt rajta a nyomás, hogy túl sok volt, amit vállalt, hogy ez rossz hatással volt az egészségére, és aztán a korai halálához is sajnos ez vezetett. Az első ige, amit szeretnék olvasni, ugye mondtam, hogy igék alapján mennénk végig, hogy hogyan lehet kezelni ezt a problémát, hogyan lehet megküzdeni ezzel, a Római Levél 8. fejezet 28. verse. Alapvetően jól ismert igéket fogok olvasni, tehát talán nem lesznek újdonságok ezek, csak néhány gondolatot emelnék ki belőlük. Róma 8.28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Így is lehet ezt fordítani, hogy minden együtt munkálkodik a jóra. Keresztények két csoportra oszthatók. Az egyik, akik pozitív szemléletbe tudják illeszteni a nehézségeket. Akik meg tudják élni ezt az igét, hogy az ő életükben minden, semmi sincs véletlen. Minden együtt munkálkodik a jóra. A nehézségeket pozitív életszemléletbe illesztik, és így mentesülnek a stressz hatásai alól. Nem elkerülni akarják a nehézségeket, nem megszüntetni, nem szemet fújni felette, hanem be tudják illeszteni a pozitív életszemléletükbe. A másik csoport, és sajnos ez a gyakoribb, akik úgy gondolják, hogy a hit mentesít az élet nehézségeitől. Ez egészen a jóléti teológiához vezethet, ami azt mondja, hogy ha valaki elég jó, vagy elég hite van, akkor az mentesül a bajoktól, meggyógyul a betegségeiből, kedvezően alakulnak a pénzügyei, és sikeres lesz az életben. És ez még elvárásként is megjelenhet más hívők iránt, hogy ha te nem vagy ilyen, akkor neked nem megfelelő a hited, neked nem megfelelő az Istennel való kapcsolatod, jobban igyekezzél, mert ez annak a következménye, hogy nincsen rajtad áldás. Ugye ez már nagyon szélsőséges nézet, de azért bennünk is megfoganhat sokszor ez a gondolat, hogy ha én kérem az Istent, akkor itt a földi körülmények között biztosítsa az én sikereimet. És ez nem azt jelenti, hogy nem kérhetjük az Istent földi dolgokért. Nem kérhetjük földi dolgokban való segítségért, és az Isten örömét is leli abban, hogy bennünket megsegítsen, ha az a javunkat szolgálja. De nem adhatjuk ezt a programot az Isten kezébe. Nem határozhatjuk meg, hogy ő neki hogy kell bennünket megsegítenie. Hogy hogyan kell mentesítenie a nehézségek alól. Sokkal jobb az első életszemléletet elnyerni, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Hogy minden nehézséget pozitív életszemléletbe tudja kiveszteni. Hogy ha már ez van, ez az élethelyzet van, akkor biztos ezzel is célja van Istennek. Hogy ha ilyen nehézséget enged meg, akkor ezáltal szeretné az én jellememet fejleszteni, az én hitemet erősíteni. Ha valaki nem így gondolkodik, akkor ezzel újabb stressz helyzetnek teszi ki magát. Hiszen nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzelt. Nem olyan kedvezően alakulnak a dolgok. Még a hitemmel is baj van, ugye megfordul az ember fejében ez. És elveszítheti élete értelmét, célját, hitét, Istent hibáztathatja a nehézségekért. A Bibliában is találunk erre példát. A 73. Zsoltár leírja ezt a folyamatot, hogy Aszáf a zsoltáros is átment ezen a lelki állapoton, hogy ő is tulajdonképpen ezt a jóléti teológiát folytatta, vagyis vallotta, és hogyan jutott túl ezen, hogyan értette meg, hogy az ő gondolkodásában van valahol a hiba. Olvasnám akkor ezt a Zsoltárt az elejétől. Bizony jó Izraelhez az Isten azokhoz, akik tiszta szívűek, de én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert az ő halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. És kihagynék egy részt, és a 13. verstől folytatom. Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet. mert nyomorgattatom minden napon, és osztoloztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez a szemeimben. Tehát igen, komoly stressz helyzetbe jutott ez a zsoltáros is, ezzel, hogy a jóléti teológiát vallotta tulajdonképpen. Azt mondja itt a 14. versben, hogy emiatt nyomorgattatom minden napon, és osztoroztatom minden reggel. Ugye itt sem arról van szó, hogy valami ellenségtől vagy háborútól, hanem emésztette ez a dolog, hogy nem tudta feldolgozni, hogy az istenteleneknek sikeres az életük, ő neki pedig nem. Azt mondja, hogy hiába tartotta tisztán a szívét, és most a ártatlanságban a kezeit, tulajdonképpen semmi földi következménye nem lett ennek a dolognak. A gonoszok éltek és virultak, neki pedig újra kellett értékelnie a hitét. Mi is voltunk-e már így, hogy volt egy elképzelésünk, hogy Isten hogyan segít meg bennünket, vagy ő majd hogyan gondoskodik rólunk. És nem úgy alakultak a dolgok. És ő is komolyan el kellett gondolkodjon, mert már komoly csüggedésbe jutott. Azt mondja itt, hogy már meghanyatlottak lábaim, kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. Elcsüggett, és a hitében is elgyengült, és nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. Gondolkodtam, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. És így olvassuk a 17. verstől a megoldást. Míg nem bementem az Isten szent helyébe, megértettem azoknak sorsát. Bizony síkos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, erenyésznek a rettegéstől. És a 23. verstől olvasom a folytatást. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. 26. vers. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy ó Isten, mindörökké. Azt mondja, hogy sokáig kereste, gondolkodott a megoldáson, de a megoldás akkor jött, mikor bement az Isten szent helyére. Nem azt jelenti elsősorban, hogy bement a templomba, vagy a gyülekezetbe, hanem míg az Isten jelenlétének a légkörébe nem jutott igazán. Mikor már nem úgy imádkozott, ahogy így olvastuk, hogy a szerető Krisztus jelenlétén gyors léptekkel haladt keresztül, hanem amikor tényleg az Isten jelenlétének a légkörébe jutott, akkor megértette a választ. Megértette, hogy ez a gonoszok szerencséje, ez egy nagyon mulandó dolog, és ebben nekik sincs igazán békességük. Elpusztulnak egy szempillantás alatt, elvesznek, és síkos földön helyezted el őket. Őnekik sem ad ez igazán biztonságot. De őneki viszont az örök dicsőségbe lesz része. Ő az örökké való reménységet birtokolhatja, az örökké való ígéreteket birtokolhatja. Ha itt a földön Isten meg is enged neki nehézségeket, megértette, hogy Isten megengedheti. Megengedheti, hogy a hívőt gyötrelmes küzdelmeken engedje át, miközben a gonosz ideig, óráig virul, mert ez az ő örök javát szolgálhatja. Túljutott ezen, és át tudta értékelni az ő hitét és szemléletmódját. Ez tehát az első alapelv, hogy a gondolkodásmódunkat vizsgáljuk meg. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy vizsgáljátok meg magatokat, teszteljétek le magatokat, mai szóval élve, hogy a hitben vagytok-e, ez nem csak azt jelenti, hogy hiszünk-e Istenben, hiszünk-e a teológiai igazságokban, amiket megértettünk, hanem egy megfelelője a hitünk. Ilyen-e a hitünk, hogy tényleg a pozitív életszemléletbe tudjuk-e illeszteni a nehézségeket, az örökkévalóba tudunk-e kapaszkodni a hittel, nem csak egy rövid távú földi dolgokra irányuló-e a hitünk, nem gyengült-e el. ez az első dolog, amit végig kell gondolnunk. Akik Istent szeretik, minden a javukra van. Egy gyakorlati példát is szeretnék hozni. Egy nagyon egyszerű stressz helyzet. Most már jó idő van, de éjszaka azért gyakran lehűl a levegő. Úgy alszunk el, hogy nyitva hagyjuk az ablakot, és éjszaka arra ébredünk, hogy fázunk. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Fölkelünk, ugye legegyszerűbb dolog, és becsukjuk az ablakot. És alszunk tovább. Egy másik lehetőség, hogy lusták vagyunk fölkelni, még több takarót húzunk magunkra. Ugye ezek a stressz kezelésnek a emberi megoldásai. De van egy olyan lehetőség is, hogy felkelünk, és ha már így alakul, biztos nem véletlen, akkor elővesszük a Bibliánkat, és olvasunk valamit, hiszen éjszaka van a legnagyobb csend és legnagyobb nyugalom. Nem lehet, hogy azért ébredtünk föl, mert Isten valamit üzenni akar nekünk. Egészséges alkalmazkodás. Ha már így alakult, akkor hogyan változtathatnám ezt a rossz stresszt valami jó stresszé? Hogyan hozhatnék ki belőle valami jót? Bosszankodás helyett meglátni benne a jó lehetőséget. És az életnek ezt a nagyobb dolgaiban is alkalmazhatjuk, ezt az egészséges alkalmazkodást. Akik Istent szeretik, minden javukra van. A következő ige, amit szeretnék felhozni, a Korintusi első levél 6. fejezet 19. verse. Ez is egy jól ismert ige. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Lehet, hogy nem értjük, hogy most hogy jön ide ez az ige, ugye ez a mértékletesség, az egészséges életmód biblikus alapelve. Biztosan van az életetekben nektek is olyan stresszforrás, amit még nem sikerült eltávolítani, bárhogy is igyekeztünk. Sokszor a hiba nem az igyekezetünkben, nem is az ismeretünkben, hanem az életmódunkban van. Nem vagyunk olyan állapotban, hogy képesek legyünk ellenállni neki. Sokszor, mikor az ember változtat egy szokásán, egy életmódbeli dolgán, akkor viszont automatikusan oldódnak meg a dolgok. Mert olyan erőt nyer, olyan plusz energiákat kap, és olyanok szabadulnak föl, amik Istentől vannak, ami által már ereje lehet, hogy le tudjon küzdeni más problémákat is. 8 alapelv, mindegyike nagyon fontos ebből a szempontból. Vannak világi trénerek is, akik hát az ilyen munkahelyi stresszt próbálják kezelni, ilyen coachok, és azok közül is van olyan, aki nem vállal el addig senkit, míg el nem kezd az életmódján gyökeresen változtatni. Az étrendjén, míg a mozgásban nem iktatja. Tudják még a világban is, hogy az életmódnak nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy ellen tudjunk állni ezeknek a stresszforrásoknak. És mi is ismerhetjük az egészségügyi üzenetet már több mint 150 éve. Hogy állunk ezzel? Ez nem csak azért fontos, hogy jobban érezzük magunkat, hanem elsősorban azért, hogy az Istennel való kapcsolatunkat igazán úgy tudjuk megélni, hogy arra minden figyelmünket, minden energiánkat oda tudjuk fordítani, és ennek akadálya lehet az életmód is. Csak egyetlen példát szeretnék olvasni Ellen White-tól az étrendi és táplálkozási tanácsokból, hogy például az étkezés milyen hatással lehet erre a problémára. Az étvágyon át Sátán ellenőrzi gondolatainkat. Az étvágyjal a Sátán uralkodik a gondolkodáson és egész lényünkön. Ezrek szálltak sírba, testi, szellemi és erkölcsi roncsként pedig életben maradhattak volna, csak mert az étvágy bűnös kielégülésének áldozták fel összes képességüket. Az emésztőszervek kihatnak a boldogságra. Az emésztőszerveknek fontos szerep jutott életünk boldogsága terén. Isten józan észt adott nekünk, hogy megtanuljunk, mit tegyünk és mit ne. Tanulmányozzuk tehát, mit, mint értelmes férfiak és nők, vajon amit összeeszünk, békében meglesznek-e egymással, vagy bajt hoznak majd. Akinek savanyú a gyomra, annak gyakran savanyú lesz a kedélye is. Érdekes és egyszerű dolgok, és a tudomány is igazolja ezeket, hogy igenis nagyon sok múlik a lelki állapotunkon, még az Istennel való kapcsolatunkon is, például azon, hogy mit teszünk, de nem csak ezen, hanem mind a 8 alapelven is. Következő alapelv, amit szeretnék hozni, Ézsaiás könyve 58. fejezet 6. és 8. verse. 6-tól 8. verse. Tehát Ézsaiás könyve 58. fejezet 6-tól 8. verse. Így hangzik: hát nem ezé a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszság bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azé, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházad, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. A másokért való szolgálatnak is komoly stresszoldó hatása van. Azt olvassuk itt, hogy meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Aki elkezd másokért szolgálni, és látjuk azt, hogy tényleg aki másokat felüdít, maga is üdül, hogy ezt még a világ is felismerte, itt az ukrajnai háború kapcsán is látjuk, hogy mennyien buzdultak fel önkéntes munkára, adakozásra. Ugye az embereknek erre ki voltak éhezve, ugye a mai világban. Látták, tapasztalták ennek a stresszoldó hatását. Mi hívő emberek mennyivel jobban tudhatjuk ezt. És erre bőven van lehetőségünk a mai világban, a családunkban is, és azon kívül is a másokért való szolgálatra. Ez az, amitől szintén Sátán el akarja venni az időnket, hogy nekünk annyi dolgunk legyen a munkánkban, a hétköznapokban, aztán pedig rohanjunk, ugye, hogy még valami gyülekezeti szolgálatot is végezzünk. Nagyon fontos mind. De jut-e idő arra, hogy valóban lehajoljunk az emberekkel, emberekhez is foglalkozzunk vele. Ugye az önző élet megvonja tőlünk az egészségnek egy részét is, az önzetlenség pedig feljavítja az immunrendszert. Ezt olvashatjuk például itt a 10. verstől, hogy ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, az elepet lelküt megelégített, feltámad a sötétségben világosságod, homályosságod olyan lesz, mint a dél, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Milyen jó lenne ilyen állapotba jutni. Hogy ez legyen ránk jellemző, hogy erősek vagyunk lelkileg, hogy olyanok vagyunk mások számára, mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Sokszor, amikor nyomás alatt, stressz alatt vagyunk, ugye egyáltalán nem ilyenek vagyunk, mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ugye még ez is benne van, hogy csontjaidat megerősít, ugye a csont velő az immunitásnak az alapja, és az immunrendszerünk is, a fizikai egészségünk is jobbá válik még ezáltal. Még krízis helyzetben is megelégíti a lelki szükségleteinket. Vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is. Erről ennyit szerettem volna, tehát erről az alapelvről. Következő egy nagyon egyszerű alapelv, egy jézusi tanács. Lukács evangélium a 14. fejezetéből a 28. vers. Ez így hangzik, tehát Lukács 14:28. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költségeket, ha van-e mivel elvégezze. Gyakran a helyes tervezés hiánya miatt kerülünk komoly stressz helyzetbe. Azért rohanunk, mert nem gondolkodunk előre, nem tervezünk helyesen. Az élet zavartá és bizonytalanná, rohanóvá válik, és sok mindent lehetne javítani a helyes tervezése által. Ezt is érdemes végig gondolnunk. Ugyanis ebből következik a következő probléma is gyakran. Máté evangélium a 6. fejezet 34. verse. Ez egyik legfontosabb jézusi tanács ezzel a témával kapcsolatban, de mégis olyan nehéz megvalósítani. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Ha mindent megteszünk, ha mindent megtettünk, helyesen terveztünk tulajdonképpen, akkor nincs mit aggódnunk a holnapért. Ha Istenre tudjuk bízni az életünket, és mi is a tervezés által megtettük, amit mi megtudtunk, akkor nem kell aggodalmaskodnunk. Könnyű ezt mondani, ugye? De hogyan lehet ezt megvalósítani? Aggódni olyan dolgok felől, amiken nem tudunk változtatni, ugye önpusztító lehet. És ez is a világunk egyik legnagyobb problémája. Meg kell tanulnunk az aggodalmainkat is Isten kezébe letenni. Sokszor még büszkék is vagyunk is az aggodalmainkra is, hogy én aggódom a családomért, aggódom a szeretteimért, aggódom akár a gyülekezetért, vagy a közösségért is. És ez az aggodalmat ilyen erénynek tartjuk. Igen, szívünkön kell viselni ezeknek a sorsát, de le kell tudni tenni Isten kezébe. És ha mi megtettük a tőlünk telhetőt, akkor fölösleges azokon a dolgokon aggódni, amiken nem lehet befolyásunk. Volt egy vizsgálat, amiben nézték, hogy az emberek milyen dolgok felől aggódtak, és arra jutottak, hogy 10-ből 6 vagy 7 olyan dolog az aggodalmaink tárgya, amire nem vagyunk befolyással, amire nem tudunk befolyással lenni. A többi dologra pedig helyes tervezéssel, helyes odafigyeléssel, pedig még tudnánk is befolyással lenni. Nagyon sokat jelent ennek alapelvnek az elsajátítása, és ezt az imádság által tudjuk igazán megvalósítani. Az, hogy én összeszorítom a fogam, és nem aggódok, ez így nem fog menni. De hogyha addig tudok imádkozni, nem addig, hogy gyors léptekkel keresztül haladjak a Krisztus, szerető Krisztus jelenlétén, hanem amíg tényleg le nem tudom tenni az aggodalmaimat Isten kezébe. Ennek hatalmas ereje lehet, ennek az imának. És ez a következő alapelv a stressz ellen. Minél stresszesebb az életünk, annál kevesebb időnk van imádkozni, ugye ez egy ilyen öngerjesztő folyamat. Mégis Luthernek van egy ilyen mondása, hogy ha 2-szer annyi a munkám, akkor 4-szer annyit imádkozok. Hatványozottan növelte az imádságra szánt idejét, a munkáknak, a terhek hordozásának, a feladatok sűrűségének az arányában. És ennek az imádságnak már tudományosan megfigyelve is hatalmas ereje van. Megfigyelték, hogy mondjuk a meditációhoz, más vallásgyakorlatokhoz képest gyökeresen különbözik az imádság abban, hogy milyen hatást tud elérni, vagy változást akár az agyban is. Míg a meditációnál ugye az alfa hullámok vannak az agyban, ugye kikapcsol tulajdonképpen az agy, addig az imádságnál a béta hullámok vannak jelen, a legaktívabb tevékenység. Isten az imádságon keresztül tudja feldolgozni bennünk a problémákat, az aggodalmainkat, a legaktívabb agyi tevékenység az imádság tulajdonképpen. Vizsgáltak betegeket, akik rákos betegeket, akik nem sokkal korábban tudták meg, hogy rákosak, és figyelték, hogy milyen hatással van rájuk a különböző vallásos gyakorlatok, a meditáció és az imádság. És azt tapasztalták, hogy akik meditáltak, azoknak a stressz szintjük lement, de ahogy abba hagyták a meditációt, ugyanoda ment vissza, mint ahonnan elindult a stressz hormonnak a szintje. Akik imádkoztak, és nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy hogyan imádkoztak, úgy imádkoztak, hogy egy lehetőséget adtak az Istennek, hogy ők meggyógyulnak. És ezért az egy dologért imádkoztak, hogy gyógyuljanak meg. Azoknak ugyanúgy működött a stressz szintjük, mint akik meditáltak. Az imádság ideje alatt lement, utána pedig visszament. Akik pedig úgy imádkoztak, hogy le tudták tenni Isten kezébe az életüket, hogy legyen meg az Isten akarata, hogy úgy legyen, ahogy ő legjobbnak látja, azoknak pedig alacsony maradt a stressz szintjük. Csak ez a fajta imádság, csak ez a fajta hittel való imádság, ez a kitartó imádság tudta ezt az eredményt hozni. És akik így imádkoztak, szinte csak ezek esetében volt megfigyelhető, vagyis hát a legtöbb ilyen eset, amikor a rák spontán visszafejlődött, ezekhez az esetekhez volt köthető. Amikor ugye egyszerűen elmúlt a következő vizsgálata, akik így tudtak imádkozni. Egy dr. Larry Dossi nevű orvos végezte el ezeket a vizsgálatokat. Ezeknek az alapelveknek a hatása tehát sokkal többet tud nyújtani, mint a világi stresszkezelés. Ezek az igék valóban segítségünkre lehetnek abban, hogy a mai világunk fő problémájával szembe tudjunk nézni, és ennek a következményeivel is, a civilizációs betegségekkel is. Ezek az alapelvek most már mérhető módon is tudnak működni. És miközben a proféciákat látjuk, az idők jelei teljesednek körülöttünk, nagyon fontos, hogy ezzel párhuzamosan mi ezeket meg is tudjuk tanulni a helyén kezelni, és ebben is evangéliumot, örömhírt adhassunk a világnak. Hogy ez bennünket, embereket nem le kell, hogy nyomjon, hanem emellett reménységünk lehet. És valóban mentesülhetünk a világunk problémái alól. Az utolsó ige, amit szeretnék felhozni, Filippi levél 4. fejezet 8. verse, ami bemutatja azt, hogy tényleg hova juthatunk el, ha ezeket az alapelveket gyakoroljuk. Filippi levél 4. fejezet 8. verse, itt egy hosszabb szakasz van, amit érdemes majd otthon elolvasni, de most az idő rövidsége miatt csak ezt az egy verset olvasnám. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Milyen jó lenne, hogyha úrrá tudnánk lenni a gondolkodásunkon, Isten segítségével, valóban felemelő dolgokra tudnánk irányítani a gondolatainkat. Hogy ne azt lássuk, hogy mink nincs, hanem amink van. Hogy ez a pohár, ez ne félig üres legyen számunkra, hanem félig tele legyen. Hogy meg tudjuk nevezni egyenként az áldásokat az életünkben. Hogy a panasz, a kritika helyett tudjuk meglátni a pozitív dolgokat is az életben. És ez nem azt jelenti, hogy nem nézünk szembe a nehézségekkel, hanem hogy nem ezek uralják a gondolkodásunkat. Milyen jó lenne, hogyha tényleg a Jóisten segítségével ilyen módon tudnánk megtanulni, úrrá lenni ezen a problémán, a világunk legnagyobb problémáján. És milyen jó lenne, ha elérhetnénk az alapigében vázolt lelki állapotot. Hogy miközben nyomorgattatunk, hogy miközben szorítatunk, el nem tiportatunk, össze nem szorítatunk, hanem mindig az örökkévalókra, az odafelvalókra tudunk tekinteni. Én ezt kívánom, hogy fel tudjuk venni ezzel a harcot, szembe tudjunk ezzel nézni, és a Jóisten segítségével napról napra győzelmeket arathassunk ebben a dologban is az életünkben. Amen. Kérünk, segíts, hogy ezek alapján, az igei alapelvek alapján, és azáltal, hogy rád tekintünk, valóban teljesen felszabadultan élhessük a hívő életünket. Hogy az evangélium valóban sugározhasson a mi életünkről. Hogy az evangélium elsősorban ne a szavainkban, hanem a tetteinkben öltsön testet. Hogy amit beszélünk, annál a tetteink még hangosabban beszélhessenek. Segíts, kérünk, hogy ahogy Jézusunknak és a hithősöknek is rengeteg stresszforrással kellett szembenéznie, és mégis úrrá tudtak rajtuk lenni, így mi is úrrá tudjunk lenni ezen a problémán. Segíts, hogy mi is az örökké valókra tudjunk mindig nézni. Jézus nevében.